nem jutottunk a végére annak a kérdésnek, hogy most akkor mi van Istennel ez meg a jó, meg a rossz, meg ilyesmi, de szerintem, hogyha azt most bekönyveljük, hogy a rossz és a gonosz az nem ugyanaz, mert az egyik az egy szubjektív dolog, hogy rossz valami, a másik meg egy objektíve, morálisan elítélhető dolog, hogy gonosz, akkor már egy kicsit beljebb vagyunk ezzel az egésszel, és bizony Isten sokszor hoz olyat az életünkben, ami nekünk rossz, ugyanúgy, ahogy mi a gyerekeink nevelésekor ezt megtesszük. Hogy igenis olyan dolgokat képviselünk feléjük, amik nekik ott és akkor rossz, rosszul esik, hogy mi azt mondjuk, rosszul esik, hogy azt kérjük, vagy követeljük, és hogyha ott meginterjúvoljuk őt, akkor azt mondja, hogy ez neki rossz. De közben mi tudjuk, hogy egy másik, egy magasabb dimenzióban az rossz, az nem rossz. Na és a mennyei színnél tartottunk, és ezt még egyszer elolvasom nektek, mert nem hosszú. Történt egy napon, hogy eljöttek az Isten fia, hogy az Úr színe elé járuljanak, és megjelent a sátán is közöttük. Az Úr azt kérdezte a sátántól, honnan jössz? A sátán így felelt az Úrnak, körülkerültem, és át meg átjártam a földet. Az Úr azt mondta a sátánnak, észrevetted a szolgámat, Jóbot, bizony nincs hozzá hasonló a földön, fedhetetlen igaz, istenfélő és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak, avagy ok nélkül féli Jób az Istent? Nem te vetted-e körül őt magát, házát és mindenét, amije van? Keze munkáját megáldottad, jószága igen megszaporodott a földön. De bocsássad csak rá a kezedet, sújts levele mindarra, ami az övé, vajon akkor nem átkoz-e meg téged szemtől szembe? Az Úr pedig azt mondta a sátánnak, íme mindazt, amije van, a kezedbe adom, csak rá magára nem nyújthatod ki a kezedet. Ekkor kiment a sátán az Úr elől. És ahogy beszéltünk róla, ezután jön a nem ulas. Ezután jön az, hogy szerencsétlen Jóbnak a nyakába szakad minden. Még odáig is eljutottunk, hogy egy megdöbbentő dolog, hogy Isten szín előtt megjelennek az Isten fiak, nem tudjuk mik ezek, de hogy közöttük van egy ilyen lény, mint a sátán, hát elég magas rangú és elég komoly lényekről van szó, hogy kik azok az Isten fiak. És Isten nem azt mondja, hogy őrség, fogjátok meg, itt van a nagy gonosz, hanem egész egyszerűen eldumál vele. Sőt, dicsekszik neki Jobbról. Sőt, fogadást köt neki, mintha csak a kocsmában ülnének, és valami mit kinyeri meg az El Clásicót, a Barcelona vagy a Real Madrid, és egy olyan fogadást köt vele, amiről szerencsétlen nem tud, és aztán következik, ami következik. Miről szólt a fogadás? Tök egyszerű az egész. A sátán annyit mondott, hogy hidd el, hiába dicsekszel ezzel a Jobba, nem szeret téged, hanem üzleti kapcsolatban áll veled. Ennyi. Ezt mondja el. Mindenfélére megáldottad, de ha csak egy picit is ehhez hozzányúlunk, akkor ő nem fog téged imádni. Avagy ok nélkül féli Jób az Istent? Így kérdezte. Avagy nem üzleti kapcsolatban álltok? És akkor Isten azt mondja, hogy tegyünk egy próbát. Most ez egy olyan jelenet, ami később is megtörténik, nem tudom, hogy emlékeztek el. Jézus mondja az egyik tanítványának, hogy jön valami ilyesmi, az mikor, kinek? Emlékeztek ilyenre?
Péternek is mondja, hogy...
Péternek mondja?
Nem fogsz szabadni.
De nem ezt mondja először, hanem hogy a sátán kikért.
Ja.
Ez az a pillanat. Kikért? Bizony. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez a jelenet úgy tűnik, hogy többször is megtörtént. És a tétje mindig ugyanaz, hogy vagyok én, és van az, amin van. Mert itt azt mondta, hogy Isten végül azt mondta, hogy mindaz, amije van, azt hozzányúlhatsz, de őt magát nem érintheted. Ezt egyébként mondja a János levele is, hogy a gonosz nem érintheti azt, aki fölülről született. Tehát az egész történet erről szól, hogy üzleti kapcsolatban vagyunk-e Istennel, vagy nem üzleti kapcsolatban vagyunk Istennel. És Jobbnál az a csodálatos, hogy kiderül, hogy nem volt üzleti kapcsolatban Istennel. Tehát Jobb, és erre mondom, hogy próbáljunk meg ebben az egészben leszakadni a filozófiai megközelítésekről, mert, vagy a matematikáról, meg ilyesmi, mert Isten munkájában ezek nem nagyon érvényesülnek. Tehát Istennél például 3 egyenlő 1, 1 egyenlő 3, hogyha 5 kenyeret meg 2 halat elosztasz 5000 felé, maradt 12 teleket. Ezek nem működnek, a matek nem működik. Ez nem működik, hogy következtetek, és egy ilyen egyik lépés a másikra, egyébként ez, vagy beszélgettünk róla, ez a filozófus vita, keresztény vitakultúra. Tehát ezért bukik, mert egy meg egy, az 2, ha 2, akkor nem 1, akkor 3, akkor viszont az nem lehet igaz, hogy ez egy abszolút dől, ez az egész dől. Tehát Istennél nem így működnek a dolgok. És azt gondolom, hogy az első feladatunk az, hogy lássuk, hogy az egész történetnek az az üzenete, hogy itt lent, hogyha történik valami velünk, akkor már a láthatatlanban valami történt. Tehát valami, minden, ami látható, a láthatatlanból áll elő, mondja az ige. És ez így van. A saját életünkben is, hogy mindig megelőzi valami. Emlékeztek, Dániel imádkozik, 21 napja imádkozik, még nem jön válasz. Egyszer csak megjön a válasz, oda jön az angyal, és azt mondja, hogy egyébként Dániel, én elindultam aznap, hogy te elkezdted, csak Perzsia fejedelme föltartóztatott, na most ez nyilván nem Xerxész volt, hanem ugyanúgy egy szellemi hatalmasság, amelyik a Perzsia mögött állt. És ezek csatába keverednek, és ezek lejátszanak egy meccset, ami után szét fog esni a Perzsa birodalom. Ráadásul az angyal már azt is megmondja, hogy utána pedig majd a görög következik. Tehát, akik bezúzták Perzsiát, Nagy Sándor, aztán azt is szétes. De mindegyiket megelőzte valami már, aláthatatlanban. Tehát ez egy tök érdekes dolog, és a nagyokos bibliakritikusok ezért szokták mondani, hogy Dániel nem eredeti, meg később kellett neki születni, mert hát honnan tudna ilyeneket előre? Ugye azt nem számolták be, hogy Isten a profétát pont arra tartja, hogy sok esetben ilyesmit mond, és ezzel pecsételi le az igét, hogy igaz. Szóval az első tanúságunk az, hogy egy Isten van, nem több Isten van. Egy Isten van, akinek a tróntermében megjelennek különböző lények, közülük egy, a sátán. Akinek meghatározott dolga, feladata van, aki gonosz, és ez a gonoszság nem Istenben van, de aki, ahogy talán Luther mondta nagyon jól, hogy aki Isten láncos kutyája. Az a hozzáállás jöhet ki belőle, ami Pál apostolnál megvolt, Róma 8.12-ben így fogalmaz, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Minden a javukat szolgálja. Tehát nem bomlik kétfelé már a világ jó és rossz dolgokra, hanem minden a javukat szolgálja. És Pál apostol így élt, és így csinálta a dolgait. Tehát egy meghökkentő dolog az, hogy Pál apostol a börtönből támogat másokat, tök boldog. Már azt is tudja, hogy fejét fogják venni, de tulajdonképpen azt mondja, hogy ez egy italáldozat lesz. Ha élek, akkor az is szuper, ha meghalok, az is szuper. Már nem kettes számrendszerben van, ez a polaritás megszűnik Pálnak, mert azt mondja, hogy bármi történik, az nekem jó lesz. Pált végül megkínozták és megölték egyébként. Tehát ez történt vele. De ez jó volt. Hát azt mondta, hogy akkor megyek az Úrhoz, nekem az jó lesz már. Tehát ebben az emberben már semmilyen félelem nem volt. Egyrészt, másrészt semmilyen frusztráció nem volt, mert Pál létrehozott egy csomó gyülekezetet, és a börtönből végignézte, hogy gyakorlatilag az összes elfordult tőle. Tehát emberileg mondva, ő egy sikertelen misszionárius volt. Valaki, aki létrehozott egy csomó mindent, és az egész úgy, ahogy van, felörlődött. Az egyik a törvényeskedés miatt, a másik a judaisták miatt, a harmadik a szabadosság miatt, mindenféle volt, de azt mondja, hogy az összes gyülekezet elfordult tőlem. akiket ő alapított, ő tanítgatta. Szóval ez nem egy sikersztori, onnan nézve. Meg hogy ott vannak a bilincsek a kezén, és akkor azt mondja, hogy ja, hát az tök mindegy, hát az evangélium nincs bilincsbe verve. Ez nem az én sztorim. Tehát egyszerűen ennek az embernek nem lehetett már ártani. Tehát ez az ember mondta, hogy minden nyomorúságom ellenére csordultig vagyok örömmel. Tehát ezt az embert nem lehetett elkapni, sehol. És ez egy fantasztikus dolog, mert egyszerűen azt tudta meg, amit Jobb, hogyha jó dolgok történnek velünk, akkor halleluja, az fantasztikus. Ha rossz dolgok történnek, akkor is halleluja, mert abból is valami jót fog kihozni Isten. Valamit, ami a javamra lesz. Na most, hogyha ebben a... Nem is tudom, mit mondjak. Ez nem lelki állapot, ez inkább egy tudatállapot. Hogyha ebben a tudatállapotban vagyunk, akkor egy nagyon radikális különbség, tehát egy nagyon radikális változás történhet az életünkben. Úgy foglalnám össze, hogy a mágikus hitet, ezt a totemista hitet azért veszi el Isten, még ha ez sokszor fájdalmas is nekünk, hogy egy feltétlen bizalomra épülő szeretet kapcsolatot adjon helyette. Csak ez nekünk félelmetes. Tehát mi azért jobban ragaszkodunk a módszerekhez, mert az biztos. Illetve megvan az illúziója, hogy biztos. Tehát mi szeretnénk rendszereket és módszereket Isten kapcsolatban is. Tehát, hogyha én fönn bedobom ezt a zsetont, hadd vegyem ki azt. Hogyha így csinálsz, akkor úgy lesz. Hogyha úgy csinálsz, akkor meg így lesz. És ez biztos. És itt a válasz, hogy miért maradnak benne emberek toxikus közösségekben? Mert biztonságérzetet ad. Függő helyzetbe kerülök, elvesztem a szabadságomat, elveszítem a személyiségem integritását, elveszítem még az örömömet is, de cserébe egy csomó szorongás föloldódik. Minden függőség arra jó, hogy oldja a szorongást. Tehát, hogyha a függés, mindegy, hogy az nikotinfüggés, alkoholfüggés, vagy bármilyen függés, akkor, amikor a szert beviszed, akkor oldódik a szorongás. Tehát egyfajta lazaság jön rád, vagy valamiféle megelégedés, csak az a rossz a függőséggel, hogy másnap rosszabb a helyzet. Mert rájössz a függőséget tényére is, plusz macskajaj. Vagy valamiféle hát komoly probléma. De azért éri meg nekünk bent maradni egy ilyen környezetben, egy ilyen helyzetben, mert szorongunk. És hogyha azt mondja nekünk a nagykenetű testvér, hogy akkor vagy jó, hogyha hosszú nadrágban jársz, és akkor vagy rossz, hogyha rövid nadrágban. Egy kicsit gagyi én is érzem, de legalább tudom, hogy jó fiú vagyok, ha fölveszek egy hosszú nadrágot. És ha nem, akkor tudom, hogy rossz. De legalább fehér és fekete. Legalább viszonyítási alap. És hogyha azt mondják, hogy így kell, így szabad beszélni, és úgy nem, ezt szabad hallgatni, és azt nem, ezt szabad nézni, és azt nem. Így beszélgettünk ilyenről, hogy hát vannak komplett ilyen egyházi, meg gyülekezeti rendszerek, amik arra szakosodtak, hogy ilyen revolver, tehát hogy mit nem szabad. Állandóan arról hallunk, hogy mit nem szabad. Ezt tilos olvasni, ezt a filmet tilos megnézni. Ez a zene ördögtől van, ez a nem, az is. Tehát tök jó, hát egyszerűen a kisgyerekkorban tartás történik. Tehát megmondják, jó és rossz, szabad és tilos. És miért maradnak benne az emberek? Tényleg, hát ezért. Mert legalább tudom. Érzem, hogy gagyi a rendszer, de legalább tudom, hogy most ki vagyok. Ő szerintük. És hogyha innen átmész a szabadságba, az szorongással jár. Tehát ismertek ilyen történeteket, most megint olvastam egyet, hogy Észak-Koreából átmegy valaki Dél-Koreába. Ez azt jelenti, hogy egy csomó hátbalövést kockáztat, amíg átmegy azon a területen, tehát átszökik, és visszamegy egy-két év múlva. Nem bírja. Nem bírja. Tehát ez, hogy most mit csináljak? Találd ki? Mondd meg, nem mondom. Találd ki magad? De szabad vagy. Ezt nem bírom. Tehát ez annyi szorongással jár, a szabadság, hogy inkább választjuk az Észak-Koreát. Szóval ez egy, hogy mondjam, egy csodálatos tulajdonságunk, De tulajdonképpen minden függőségre, mindenféle ilyen szorongós pótcselekvésre igaz, úgyhogy nem vagyunk tőle mentesek. Úgyhogy úgy foglalnám össze, hogy ezzel a mágiával Istent szeretnénk befolyásolni, hogy az érdekünkben változtassa meg a valóságot. De Isten nem hajlandó megváltoztatni a valóságot, hanem ő értelmet akar neki adni a valóságnak. És erről szól a Szentírás, hogy mindig átértelmezi a dolgokat, és mindig az isteni közbelépés, az egész megváltás is erről szól, hogy elküldi a fiát, és igazából ez egy szörnyűséges történet, hogy utoljára a fiát küldte el, hogy majd megbecsüljük, hát nagyon megbecsültük, és kihozza belőle tehát átértelmezi az egész történet. És a legszörnyebb kudarc és vereségből lesz valami elképesztő győzelem. Most hadd menjek rá arra a történetre, amelyik a programunkban szerepel, elolvasom Lukács evangéliumából. Ez az emmausi tanítványok története. A Jézus halála után vagyunk, a feltámadás napján. Csak még ezeket a fiúkat nem tájékoztatták a feltámadásról, vagy igen, de nem nagyon vették figyelembe. Szóval már a feltámadás után vagyunk, de a megfeszítetésnek a depressziójában. Még aznap ketten közülük elmentek egy Emmaus nevű faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt. Egymással beszélgettek mindazokról, amik történtek. És ahogy így beszélgettek és megvitatták a dolgokat, maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük együtt ment az úton. De valami akadályozta a szemüket abban, hogy felismerjék őt. Ő pedig azt kérdezte tőlük, micsoda szavak ezek, amelyeket útközben egymással váltotok. Erre ők szomorú ábrázattal megálltak. És egyikük, akinek Kleofás volt a neve, azt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, hogy mi történt ezekben a napokban. Azt kérdezte tőlük, mi történt? Ők pedig elmondták neki, hogy mi minden történt a názáreti Jézussal, aki próféta volt, tettekben és beszédben hatalmas, Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át a főpapok és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt, de hát már harmadik napja, hogy mindezek történtek. Hanem néhány közülünk való asszony, akik korán reggel a sírnál voltak, azzal döbbentettek meg bennünket, hogy nem találták ott az ő testét. Visszajöttek és elbeszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. Közülünk is néhányan elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok mondták. Őt pedig nem látták. Ő pedig azt mondta nekik, ó, balgák és rest szívűek mindazoknak az elhívésére, amiket a proféták szóltak. Hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És Mózestől és valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felőle megirattak az írásokban. Közben elérkeztek ahhoz a faluhoz, ahova igyekeztek, és ő úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták, és kérlelték. Maradj velünk, mert már beesteledett, és a nap lehanyatlott. Bement azért, és velük maradt. Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt. De ő eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz, hát nem gerjedezett-e a szívünk, amikor beszélt velünk az úton, és magyarázta az írásokat? És még abban az órában felkerekedtek, és visszatértek Jeruzsálemben, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket, akik azt mondták, valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Ekkor ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel őt a kenyér megtörésekor. Tehát ebben a történetben tényleg nagyon sok minden benne van. Nekem az egészben a legjobban a dolog abszurditása tetszik, tehát hogy ez egy kicsit ilyen, mint egy ilyen abszurd humor jelenet, hogy egymás mellett mennek a tanítványok és Jézust nem ismerik föl, és Jézusnak panaszkodnak a tanítványok, hogy Jézus már nincs, és nekik mondják, hogy milyen szörnyű dolgok történt, és akkor kérdezi, hogy mi történt? Meséljetek, mi történt? Tehát,
hogy tájékoztassatok engem is, mert hát nem tudom, hogy mi történt. És tök abszurd az egész, hogy akkor a tanítványok elmondják, hogy mi történt, Jézus pedig érdeklődve hallgatja, hogy vele mi történt, akiről egyébként az ő véleményük, hogy már nincs. Tehát az egész egy ilyen nagyon-nagyon furcsa és ilyen kicsit az abszurd humorhoz hasonlító történet, és Jézus nem világosítja. Tehát nem mondja azt, hogy aj, gyerekek, ne hülyeskedjetek, hát itt vagyok, hát nem értitek? És az az egész, amiről beszélünk, egész hétvégén valami ilyesmiről szól. Tehát nem egy informális dolog az, amiről beszélgetünk. És ezért nem filozófiai a megoldása, hanem egy szemléletváltás, amit Jézus nem is kényszerít ki, nem is győzi meg őket, pedig egyszerű lenne, hanem megvárja, míg ez így megtörténik velük. Tehát velük megy addig, amíg meg nem történik magától. Ez egy nagyon nagy különbség. Tehát nem rúgja rájuk az ajtót. Nem, hogy nem szégyeníti meg őket, hanem nem is mondja, hogy mekkora ökörségeket beszéltek. Vagy hogy most komoly, hogy tőlem kérdez, vagy komoly, nekem mondjátok el, hogy mi történt. Vagy mondhatná, mikor elmesélik, hogy mi történt, mert ott elmondják az evangéliumot. Megdöbbentettek asszonyok, hogy azt mondták, hogy ő él, meg angyal jelent meg. Na? Besenyő Pista bácsi mondta, Margit, hallod, amit mondasz? Hát halljátok, amit mondtok? Hát azt, most azt mondjátok, ami a valóság. És ott mennek így tök szomorúan, mikor ők is elmondják az örömhírt, hogy ő él. Ő föltámadt. De mégis benne, tehát tök abszurd az egész. Mint hogyha, ahogy később mondja Pál, hogy mintha egy lepel lenne a szemük előtt. És erre mondom, hogy ez egy tudatállapot változáshoz hasonlít inkább, mint egy belátás. Nem egy információt közöl Jézus, hanem valami nagyon mély helyzetben, valami nagyon mély érintés történik, és egyszer csak így puff, lehújlik a szemükre. Ismeritek ezt az érzést, hogy a fürdőszobában a legjobb, vagy ilyen orvosi váróban, ahol a csempék ilyen, és így ülsz, és így nézed, és elbambulsz. És egyszer csak így térben látod a falat. Ismeritek ezt az érzést? 3D-s. Akkor még egyszer. Megint. És ha átkattan, akkor meg nem tudod visszakattintani. Ismeritek ezt? Én mindig ezzel szórakoztam gyerekkoromban. Most akkor hogy van ez? És ez egy ilyen helyzet. Ők 2D-ben látnak, és van egy pont, ahol átkattan. És elkezdik 3D-ben látni. És ott mondjuk úgy lesik a tantusz. Vagy nem is tudom, de nem ez az érdekes benne, hanem a következmény, hogy fölizzik a szívük. Ezt mondják, hát nem, ez a gerjedezett, ez az izzás. Nem lobbant lángra a szívünk? Hát de, hát ez történt, mondják ők. És ugye ez egy csodálatos dolog. És ehhez van egy nagyon jó, ide fölírtam, hogy hívják ezt a... Lehetek itt van. Képzeljétek, van egy dél-amerikai állat. És ez az állat úgy hívják, hogy négyszemű hal. Ezt nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Négyszemű hal. Nem tudom, hova tettem. De azt tudom, hogy néz ki, és meg is tudom mutatni nektek, mert letöltöttem a fotót. Tehát a négyszemű hal az egy... Ez olyan állat, amelyiknek igazából csak 2 szeme van, de úgy működik, mint a krokodil, ismeritek, hogy így a víz felszínén van, és látjátok a szemeit, így kilóg, meg annak az orra is kint van. Ennek a halnak nincsen kint, csak a szeme. Nem tudom, hogy lehet-e látni. Így mutatom. Lehet látni?
Igen.
Olyan. Tehát a szemei kilógnak a vízből, ilyen tök vicces hal, és ezen a képen pedig az is látszik, hogy milyen spéci szeme van. Mindjárt mutatom. 2. kettő felé láttam. Kettő felé. Tehát van egy fönti, a vízfelszín fölötti szemrész, de egy szem, csak két lencse van hozzá, és ez egy
bifokális.
Bifokális, egyetlen szem, de fölfelé a levegőben, lefelé a vízben való látás felett teremtve. De nagyon vicces, és így hívják, hogy négy szeme van, de csak két szeme van, de mégis ilyen négyes osztatú. Ez jutott eszembe arról, hogy mi történik itt, illetve hogy általánosságban az Isten emberei hogyan működnek. Hogy van egy valóság, amit itt látunk lent, és a Jobbnál azt látjuk, hogy van egy másik valóság a vízfelszín fölött, és amikor valaki ezt megsejti, akkor olyan lesz, mint ez a négy szemű hal. És figyeljétek meg, hogy ez a hitnek a definíciója, az a látásról szól, tehát a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a hit az nem valami vallásos buzgalom, hanem egy meggyőződés valamiről, amit nem látunk, de van. És itt is az történik, hogy Jézus megy ezekkel a derék emberekkel, beszélget velük, és egyszer csak a hoppá megértenek valamit. Valamit meglátnak, ami addig láthatatlan volt. És ami addig szörnyű volt, azt egyszer csak, tehát amitől addig ki voltak készülve, az egyszer csak egy örömhír. Tehát egy tök érdekes, és visszautalnék erre a jó meg a rossz dologra. Hát ezek az emberek, ezek három és fél éve mindent odaadva követték ezt az embert, és szentül meg voltak győződve, hogy ő a messiás. Ez az egyetlen oka, hogy követték őt, hogy ő a messiás. Ha ő a messiás, az meg azt jelenti, hogy beérkeztünk a nagy tutiba. Hogy most persze úgy néz ki, mint egy hajléktalan, most persze egy kicsit lepattant a fickó, most persze most nincs hol lakjunk, meg most nem is dolgozunk, meg nem halászunk. Ez egy átmeneti idő, de nem sokára itt egy óriási robbanás lesz, és ő lesz a király, és fölül Jeruzsálemben a trónra, uralkodásának nem lesz vége soha, a vipera, meg a kisgyerek, meg az oroszlán, meg a bárány együtt fognak kajálni, minden megváltozik. A rómaiak szépen hazamennek, és eljön az, amire minden generáció várt Ábrahám óta. És képzeljétek, ez mekkora volt ez az érzés, hogy most jött el. És minket hívott el. Tehát ez az oka, hogy ezek azon vitatkoztak, hogy ki lesz majd a jobb, meg a bal keze felől. Tehát itt már egy olyan volt, mint hogy van egy lottószelvényed, még nem váltottad be, de rajta van 5 milliárd forint, és akkor legyen egy ilyen autó, nem ilyen autó, mondjuk olyan. Tehát ezek ebben a lázban éltek. Ez volt, tehát ez nem... Ők nem keresztény egyházat akartak alapítani, meg főleg nem akartak mártírok lenni, meg mit tudom én mi, hanem ők meg voltak győződve abban, hogy ez most eljött. Most ők megütötték a blackjacket, és most kipergette a szerencse ezt, hogy ennyire beérkeztünk a tutiba. És hogy mennyire nem értik az egészet, az ugye még a Getsemáné kert tövében is erről vitatkozik Péter meg a többiek, hogy ki a nagyobb közülük. Mint az ovisok. Ki a nagyobb közülük, és ennek ez volt az értelme, hogy az Isten országában majd ki milyen menő lesz, és milyen pozíciót tölt be. És képzeljétek el azt a rosszat, hogy egyszer csak nézik, ahogy megfeszítik, nem, hát először, hogy elítélik, meg nézik, hogy megostorozzák, meg hogy halálra ítélik, és ott vonszolják, és viszonyára meg voltak győződve, hogy ebből is kijön, hát már annyi mindent megúszott, mindig ki tudott jönni, és hát, hogyha ő a messiás, akkor ki is kell neki, mert a messiás nem halhat meg. És képzeljétek el, hogy az a keresztelő János, aki már az anyamékben tudta, hogy ő a pusztába kiáltott szó, aki tudta, hogy ez a messiás, már a ultrahangon már azonosította már. Már ott így tudta, már megismerte, hogy ő az. És az egész életét rátette, és trutymókat evett, szerzetesi életet élt, nem házasodott meg, nem nősült meg, nem voltak gyerekei, mindent betolt arra, hogy ő a Mesiás. És meg is valósult, hogy rámutatott, íme az Isten báránya, a legnagyobb prófétává lett. Ő egy ószövetségi próféta, és az összes közül a legnagyobb. Úgy, hogy egy csodát se tett. De azzal, hogy rámutatott Jézusra, azzal ő lett asszonytól nem született nagyobb, mondja Jézus. És egyszer csak azt kérdezi, most te vagy az, vagy mást várjuk? Tehát ez egy olyan megrendítő identitásvesztési pillanat, mert ha nem te vagy az, akkor én egy teológiai hiba vagyok. Akkor az egész életem kuka. Akkor viszont nem én vagyok a pusztába kiáltott szó. Ez egy megrendítő pillanat volt neki is, pedig akkor még meg se feszítették, csak őt lecsukták börtönbe, és hát megingott. Most a tanítványok meg végignézték, hogy kivégzik, és meghal. És azt kiáltja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? A Messiást, Isten. Tehát nem tudom semmihez hasonlítani a mi hitéletünkben, hogy ez milyen szinten, mit tudom én, mondjuk megtalálnák Jézus testét, tehát kiderülne, hogy nem támad föl, mert megvan, vagy tehát valami, ami miatt az egész, amit eddig gondoltál Istenről, az megrendül. És ebben voltak benne ezek az emberek, és teljesen szétestek. Egzisztenciálisan, hát ugye egy csomó ideje nem dolgoztak, én így elképzeltem ezeket a párbeszédeket, ahogy Péter meg a felesége beszélgetnek, hogy miért éri meg, hogy 3,5 éve nem dolgozol, mert hogy majd így hogy lesz, meg a család, meg minden, és valahogy meggyőzték magukat is, meg egymást is, hogy ez megéri, mert beteljesedik, és akkor jó lesz. És ott hullik szét minden. És az a döbbenetes, hogyha ezt a párbeszédet nézzük, akkor mennyire ez a két szem, tehát mennyire hiányzik a felső szem. Azt mondja, hogy mennek és beszélgetnek arról, hogy mik történtek. És miközben beszélgettek, maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük. Hogy a csodával létezik, hogy valakivel, akivel 3,5 évig járnak, oda megy és nem ismerik meg. Ez hogy létezik? Tehát, hogy ezt el tudjuk-e képzelni, hogy ez így van. És mégis így volt, aminek sok oka lehet, de a legfontosabb az, hogy szétcsúszott az, aki Jézus, és az a kép bennük, amit Jézusról gondoltak. Tehát ez az alapdrámánk Istennel, hogy van bennünk egy Istenkép, de nem hasonlít ahhoz, amilyen ő. És újra el kell döntsük, hogy az Isten képünkhöz ragaszkodunk, vagy Istenhez ragaszkodunk. És amikor van egy krízisünk Istennel, ez nem vele van, hanem az Isten képünkkel van. És itt van, egyszerűen nem ismerik őt föl. Mert valami akadályozta a szemüket abban, hogy felismerjék őt. Csak ennyit mond az ige. Valami akadályozta. Nem tudjuk mi, nem is kell okoskodni, de emlékeztek, Panovapó, meg ezek a sztorik, ez mind erről szól. Hogy jön Jézus, és akkor azt mondják, hogy te ki vagy? Ez mi? Ki vagy te? Hát én Jézust várom, te menj innen, húzzál innen. Ez ott a nagy keserűsége Jézusnak, hogy hányszor próbáltalak összegyűjteni titeket, de nem ismertétek fel meglátogatásotok idejét. Az utolsó ítéletre azt mondja Jézus, hogy az lesz majd, hogy éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok, és akkor azt kérdezzük, mikor? Én ilyenre nem emlékszem. Ugyanez a probléma. Ott voltam. Hol? Ez mind ugyanerről szól. És akkor ő elmagyarázza, hogy a látásotokat akadályozta valamit, ha nem ismertetek fel. Ő pedig már azt kérdezte tőlük, micsoda szavak ezek, amelyekkel beszélgettek egymással, és akkor ők szomorú ábrázattal elkezdik mondani ezt a dolgot, és hogy kb. Ilyenkor milyen reálisan gondolkodunk, tehát az, amit itt mondanak, arra úgy képzelem, hogy Jézus elfordul röhögni, de hogy ne vegyék észre, azt mondják, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, hogy mi történt ezekben a napokban. Tehát ez az ember realitás vesztése annyira klassz itt, hogy ez is ilyen vicc kategória. Ő az egyetlen idegen. Tehát ő, aki az egyetlen, aki átélte, sőt, hát ő csinálta az egészet Jeruzsálemben, aki nem tudott, hogy mi történt. Tehát igazából ők nem tudják, hogy mi történt, itt lógatják az orrukat, miközben a világ legnagyobb győzelme történt meg, és ők ott lógatják az orrukat. És akkor Jézus nem röhög föl hangosan, hanem ugye kérdezi, hogy mi történt. És ezt megtárgyaltuk, itt jön ez a bizonyos, pedig mi azt hittük. Tehát ütközött, amit tapasztaltak, ütközött azzal, amit vártak, és képtelenek a kettő közt megtalálni a megoldást. Volt egy elképzelésük, mint a Jób eleje, volt egy eseménysor, és a kettő közé nem tudják betenni azt a dolgot, ami összeköti a kettőt. Ezért bezuhannak a mi van és a minek kellett volna történni közé. Ez azért egy elég tipikus probléma nekünk is. És ami a lényeg, hát itt Jézus azt mondja, úgy foglalja össze, hogy ó, balgák és zsest szívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Itt jön a kognitív része. Az eredeti szövegben az, hogy balgák, az, tehát lehelet finoman lehülyézi őket, hülyék vagytok. Tehát ez az agyra, a gondolkodásra vonatkozik, te elment az eszetek, a rest szívűek az pedig az érzésekre vonatkozik. Tehát mind fejben, mind szívben katasztrófa, gyerekek. Így kezdi Jézus. Hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? Költői kérdés. És Mózestől és valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felőle megírattak az írások. És ez az, amire mondtam, hogy a Szentírásban mindig az egyik alap, hogy így van-e megírva. Ha így van megírva, akkor így történnek-e a dolgok. Ezen a kettőn áll a tapasztalat és a Szentírás. Ebből lesz bizonyságtétel. És Jézus elmagyarázott, tehát gyerekek, hát ennek kellett történni. Tehát nem, nincs rendszerhiba. Nem arról van szó, hogy elrontottuk. Nem arról van szó, hogy nem is én vagyok a messiás. Nem arról van szó, hogy a homokszem került a gépezetbe, hanem hogy nem értettétek, hogy pont ennek kell megtörténni. Mert ti azt hittétek, az a jó, hogy én nem szenvedek, hanem szenvedés nélkül, kereszt nélkül lesz koronám. Persze meg, hogy majd ti is koronát kaptok rögtön ennek következményeképpen. De nem így kellett ennek lenni. Ezt mondja Jézus. És igazából ezt, hogyha rávetítjük a saját életünkre, akkor elég sok mindent megmagyaráz abból is, amiről beszélgettünk. Tehát van egy elvárásunk, hogy minek kéne történni. Vannak félelmeink, hogy minek lenne tilos megtörténni. És ezekért mi hajlandóak vagyunk vallásos teljesítményt is letenni az asztalra. Hajlandóak vagyunk imádkozni, szolgálni, de ragaszkodunk ahhoz, hogy minek kéne megtörténni, és minek lenne tilos megtörténni. És amikor nem úgy történik, mert egyébként soha nem úgy történik, ahogy elképzeltük, mindig lesz valami, ami másképp történik, akkor meg összeomlunk. És azt mondjuk, hogy ez akkor nem is igaz, hogy akkor Isten nem is jó, akkor ő nem is vigyázott rám, akkor ő nem tartotta be az ígéretét, akkor ő blablabla, bla, bla, és itt tovább. Holott nem ez történik, hanem az történik, hogy nem bifokális a szemünk, lent látunk, és egyszerűen saját érdekeink köré szervezzük az Isten élményeinket és az elvárásainkat. És ha nem az történik, akkor megrecsen a hitünk. És Jézus egyszerűen csak annyit mond el, hogyha itt ezt röviden lefordítom, hogy pont ennek kellett történni. Ez nem egy hiba. Most így, ha visszagondoltok az életetekre, és erre a pillanatra, itt van most Jézus, és ugyanezt mondja. Pont ezeknek kellett történni. Na de hát az is, hogy, és akkor elkezdjük sorolni, tehát nem lehet, hát az nem lehet. Ennek kellett történni. Jó, hát most azt mondod, jó, hogy Júdás elárult? Mi jó? Hát most gondoljátok el, mennyire komplex ez a történet. hogyha Jézus az Isten báránya, most majdnem blaszfémiát mondok, akkor Júdás volt a főpap, aki elvágta a torkát. Hát ő úgymond, értitek? Más a szerepe. Ez nem menti Júdást a felelősség alól. Tehát nem semmi, tök egyszerűen gondolkodunk, nem kell elemelkedni. Az ige azt mondja, hogy az az ember elveszett. Ezt megtette, az az ember elveszett, maradjunk ennél. De hogy nézzük ezt az egészet? Hogyha elkezdjük sorolni, ennek kellett történni, annak, hogy szétfutunk, annak, hogy én levágom a szolga fülét, annak, hogy megrendülünk a hitünkben, annak, hogy téged halálra vernek, majdnem aztán meg kivégeznek. Igen, ennek kellett történni. És itt mondom azt, hogy ez így az egész gondolkodásmódunkat radikálisan átformálja, különben nem tudunk vele semmit se kezdeni. Ami szembetűnő, hogy értékelik a tanítványok, az mennyire különbözik attól, amit Jézus lát. Tehát a mennyben egy fantasztikus örömünnep zajlik. Én nem tudom, ismeritek-e, van egy, még nem tudom, aktív vagy már nem aktív, egy amerikai ilyen gospel énekes, úgy hívják, Carmen, ennyi a neve, Carmen, és ő neki van erről egy dala. És a dal azért szuper, egyébként megcsináltam, majd lehet, hogy el fogjuk énekelni magyarul. Azért nagyon jó, mert az egész megfordítva mutatja be a húsvétot. És arról szól, hogy egy hatalmas, nagy, baromi nagy parti van a pokolban. És mindenki, a démonok, meg az ördög piáznak, Jack Daniels, minden megy a buli, és rájövünk, hogy ez az egész nagypénteken történt. És megy a parti, és azt ünneplik, hogy Jézust megfeszítették. Hogy Jézus, az Isten fia, meghalt a kereszten. És én tényleg ilyen infernális jelenetek, ilyen szörnyűséges ivászat, zabászat, minden. És akkor mondja, nem is tudom már, hogy az ördög mondja, igen, hogy azért csörögjünk már oda a sírhoz, hogy minden rendben van. Csak mert valami olyasmit mondott, hogy fel akar támadni, meg minden, és akkor ott nyugtat, jógi, nem lesz itt semmi. De csörögni, és akkor oda telefonál, hogy hello, sírkamra, hogy minden rendben? Persze, mi lenne a gond? Itt, akit ide beraknak, az innen nem megy ki. Jól van, jó, megy tovább a parti, és így megy. Az egész, és akkor az a lényeg, hogy pár verszak után, hogy pont miközben beszél a telefonon az ördög, megint a sírkamrával, akkor egyszer csak így a kő el, és megjelenik az angyal, és egy párbeszéd lezajlik a sírkamra, meg az angyal közt, és így dől az egész. És egy ilyen nagy evangélium lesz belőle, hogy a refrén mindig az, hogyha úgy érzed, hogy mindennek vége, hogy tud, hogy harmadnapra föltámad. Ő mindig föltámad. Övi az utolsó szó. De nagyon jó a szemlélet, hogy a másik oldalról, tehát ez a bifokális, pokolban nem szoktunk belesni, de itt ez van. A pokolba lesünk be, és tényleg ilyesmi lehetett. Ott egy irgalmatlan nagy buli, mert még nem tudják, hogy ez a legnagyobb vereség. És aztán, amikor megtörténik, és Jézus föltámad, akkor pedig egy hihetetlen buli kezdődhetett a mennyben. Hisz a világ alapjainak a levetése előtt már ez volt a tét. Ez, hogy ezt vállalta Isten báránya. Hogy így váltja meg, így menti meg az egész világot. És gondoljátok el, hogy miközben ez a buli megy, miközben ez az elképesztő mennyei örömünnep zajlik, ezek az emberek lógó orral mennek. Totál depressziósan. És én elképzeltem a festményt, egy ilyen freskót meg kéne festeni, hogy minden a trombitának angyalok, és hatalmas dicsőség, Isten báránya megáldoztatott, és föltámadt, és néhány tanítvány így megy. És ugyanazért szomorúak, amiért a buli van. Tehát ennek a paradox jellege a döbbenetes. És nem történik más, mint Jézus erre hívja föl a figyelmet. És miközben Jézus a legnagyobb győzelmet aratja, a tanítványok a legszörnyűbb vereséget siratják. És míg a láthatatlan világban ennek a szétesett világnak a helyreállítását ünneplik, addig ők meg a saját életük szétesését siratják. Mert ez a helyzet. Tehát nem nézett ki jól nekik a dolog. Tehát, hogy amikor nyilvánvalóvá lett, hogy Immanuel, hogy velünk az Isten, akkor az ő tapasztalatuk pedig az, hogy elhagyott az Isten. Most már biztos, hogy elhagyott minket az Isten. Tehát az a titka ennek a történetnek, hogy Jézus a gyerekes istenkép és a nagyon, nagyon gyerekes személyes ambíciók helyére megmutatja nekik, hogy mi volt, hogy az ő munkája az, ami történt. És ebben a pillanatban mi történik? Fölízik a szív. Tehát nem ott, hogy mondjam, tehát ma is ez a probléma, hogy rengeteg ember ilyen kiégett szívvel megy keresztényként, vagy így nem találja, vagy így nem érti, vagy... Tehát úgy nem áll össze a kép, és ami összeáll, az meg rossz. És mindig az a helyzet, hogy volt egy elvárásom, hogy minek kellett volna történni. Hogy milyen egy szép gyülekezet, milyen egy jó hívő ember, milyen egy győzedelmes keresztény, milyen egy hívő szent család, milyen egy házasság, milyenek a hívő gyerekek, milyen egy hívő lelkész, milyen egy blablabla. Bla, bla. És ez, mikor nem így történik, összeomlunk. És azt mondjuk, hogy hát pedig én azt hittem, hogy ezek normálisabbak. Én azt hittem, hogy ez az élet így, mit tudom én. És mindössze annyi történik, ez a Jézus terápiája, hogy elmagyarázza, hogy pont így kellett történni. Pontosan így kellett történni ezeknek a dolgoknak, és minden, ami történt, az a javunkat szolgálja. Most ezt nem tudom, emlékeztek-e, és ezzel zárnám be ezt a részt, hogy beszélgessünk, hogy ez az egész, ez ahogy így 3D-sé válnak a dolgok, ez a Józsefnek a tapasztalata. Tehát, hogy József egy olyan srác, aki már kiskorában isteni kijelentéseket és ígéreteket kap. Igazán fényes jövő vár rá. Tehát azt álmodja, hogy a tesói leborulnak előtte, aztán van hozzá elég bolond, hogy el is mondja nekik. Azt álmodja, hogy őt föl fogja emelni az Isten. És mi történik ehelyett? Hát eladják, de meg akarják gyilkolni, hát nagyon vidám, a saját testvérei meg akarják gyilkolni, aztán csak, végül is kútba dobják, nem ölik meg, aztán csak eladják őt némi készpénzért, akkor ott legalább már nyugta lett volna. Nincs nyugta, akkor be, már fölemelkedne már egy kicsit, az lenne, hogy oké, okay, volt nagy szívás, de most már azért emelkedek, akkor jön a Potifár felesége, jön a MeToo botrány, és akkor jön, hogy ő szexuálisan akart zaklatni, holott nem igaz, hanem fordítva, akkor börtön, akkor ott felejtik, hogy ott rohadjon meg, és így tovább, és mindig ez van. És hogyha ő egy ilyen szenvedő típus lett volna, akkor szerintem valahol már felénél feladja. Csak velem, csak én vagyok az a lúzer. Mindig velem. Ha ő beült volna egy pszichológushoz, tervezek egy ilyen könyvet, hogy Isten hősei a pszichológusnál, József a terápiában, és győzködi ott a terapeuta, hogy itt a séma van, József. Itt a sémától meg kéne szabadulni. Hogy mindig áldozattá válsz. És jön a sématerápia. És mekkora hülyeség, nem erről szólt. Arról szólt, utólag jön rá, mikor jönnek a tesói. Tehát amikor már ő tényleg bent van a tutiban, kibírta ezt az egészet, és mindig, mint Anna, nem vágta be az áldozati pószt, hanem azt mondta, hogy igen, akkor innen folytatjuk. Akkor most innen, ugyanarra megyünk, innen folytatjuk. És megy. És amikor már tényleg ott van, meglátja a tesóit, és egy ilyen bonyolult érzelmi viharba kerül. Ismeritek talán ezt, hogy nem tudod eldönteni, hogy megöleld és megcsókold, vagy egy kis kanál vízbe megfojtsod az illetőt. Ez egy elég komoly diszonáns érzelmi helyzet. Mert gyilkos indulatok vannak benne, ellenük, érthető módon, iszonyatosan megkeserítették az életét. Az apját nem látta, hazudtak neki, azt se tudja, ki él még, ki nem, és így él. És megcsinálja a szerencséjét, és akkor ott van vannak a tesók, és jönnek kunyízni. És egy csomószor sírva fakad ott József. Tehát nem, ugye tolmáccsal beszél, ott játssza a izét, Figyeltétek, hogy Jézus is színészkedett itt? Tehát Jézus úgy csinál, mintha menni akarna. Meg meséljétek el. Tehát ez a drámapedagógia. És ez volt Józsefnél is, hogy ott egyiptomiul vakernyál, és tolmács, meg mindenhol ott szólhatna, de nem szól. És utána elmondja, amikor jól kibőgi magát, meg ad egy kis időt magának is, meg a tesókat is egy kicsit megszivatja azért, a biztonság kedvéért, de hogy elmondja, hogy miért tudott megbocsátani. És ez ugyanez, hogy rájött, hogy bármennyire fáj, de így kellett történnie. Tehát rájön, és ezt mondja, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten azt jóra fordította. Isten különben az egész családunk éhen hal. Könnyebb lett volna, Isten az orromra köti, és még időben tájékoztat, hogy József, most elkerülsz oda, és elég nehéz lesz, de később hidd el, hogy jó lesz, mert te leszel a kulcsa annak, nem csak, hogy a családod túlél, de hogy Izrael az üdv történet folytatódik. Érted? Tehát így tök jó lett volna, így se lett volna könnyű, de ezt Isten nem mondja meg. Csak annyit mondja, bízzál bennem. Bízzál bennem, lehet, hogy fáj. Lehet, hogy most azt mondod, hogy rettenetes. Lehet, hogy kitekernéd a nyakát a tesóidnak. Lehet, hogy azt gondolod, hogy a legigazságtalanabb dolog, ami veled most történt a világon, és lehet, hogy igazad van. De bízzál abban, hogy ezt én uralom ezt a pillanatot, bízzál abban, hogy a gyűlölködő, acsarkodó, irigykedő, pénzsóvár tesóid, akik kútba löknek, aztán eladnak, és te hiába visítasz, hogy hagyj menjek haza apához, nem engedik, hogy emögött is volt egy isteni szándék, ami őrködötte fölött. És mégsem fröccsen rá Istenre a gonosz. József nem azt mondja, hát Isten azért... Nem, Isten szent, és az ő akarata szent, de képes arra, még arra is, hogy ebből is gyógyszert csináljon, ebből is életet hozzon föl. Sőt, kifejezetten ezt használta föl arra, hogy a család megmeneküljön. Tehát itt az a nagyon nagy trükk, hogy a 2D-s szemléletből egyszer csak 3D-sé válik a dolog. Ez a hit. Mert ez volt a bifokális szem? Milyen a nem bifokális szem?
Szemüvegre mondják, hogy bifokális, igen. Tehát hogy van benne egy...
Monofokális? Vagy milyen az, ami a...
Az a sima...
Fokális.
Fókuszban,
igen. Igen, tehát a normál szemléletből bifokálissá válik a szemléleted. És egyszerűen csak azt látod, hogy itt zajlanak az események, egyébként ez a hal azért zseni, mert ő lent is tájékozódik, tudja, hogy hol a kaja. Nézi, bum! De fönt is, és tudja, hogy ki támad rá. Tehát nagyon jól tud manőverezni. Most ilyen egy hívő ember, hogy képes tájékozódni, és egészen máshogy helyezi el azokat a dolgokat, lásd, nagybátyám, a dugóban. Tehát ez ilyen egyszerű. Tehát ahelyett, hogy gyomorgörcse lenne, meg nem tudom mi, és csapkodná a kormányt meg a dudát, tudjátok, van a rövid duda, az, hogy menj már odért, kicsit hosszabb, az, hogy húzzál már innen mazsol, és a nagyon hosszú, azt meg már nem fordítjuk le. De hogy ez egy lelki állapot, ehelyett egyszer csak így azt mondja, hogy köszönöm, Uram, hát te tudod, én utálom a dugót meg rosszítálni, de te tudod. És mögé lát valamit, aki így él, az egy hihetetlen szemléletmódot kap az élethez. Te nem olyan, mint Pál, nem tudod levadászni, nem lehet elejteni. Mert akárhonnan, tehát lát föl, és lát le. És innentől igazából tényleg arról van szó, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja.